Atyánk, köszönjük a te hatalmas szenvedélyedet felénk és irántunk. Köszönjük azt, hogy te nem egy távoli, rideg, hideg Isten vagy, hanem egy olyan Isten, aki szenvedélyes vagy mindannyiunk felől, akartál mindannyiunkat, igent mondtál ránk, fogantatásunkkor, és igent mondtál ránk, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust a Golgotai keresztre. És mi, akik hittünk benned, igent mondtál ránk az üdvösségben, a megpecsételésben, a megváltásban, az elkeresztelésben, a bemerítésben, a Krisztusba való bemerítésben. És csak köszönjük, Urunk, hogy szenvedélyes vagy most is felőlünk, az életünk felől, az örök célunk felől, a néped felől, az örök ügyet felől, és csak kérjük a te Szent Szellemednek a hathatós munkáját, hogy a te igédet kutatjuk, ahogy te veled közösségbe vagyunk, ahogy itt együtt vagyunk, megváltott népetként. És Uram, legyen meg köztünk így a te utad, arra kérünk, a te munkád, a te szabadításod, a te tervednek a kibontása, a te kinyilatkoztatásod, kijelentésed a te szellemed által mindenkinek a szívében ma. Uram, hogy ne legyen zavaró tényező semmi, ami így elvonná a figyelmünket te rólad, a te veled való közösségről, a te tőled való hallásra, a te veled való közelségről. Uram, mert ez a te vágyad, ezért küldted el a fiadat Jézust, és köszönjük, hogy imádhatunk téged dalok által, imádhatunk téged az úrvacsorában, imádhatunk téged a te igédre való összpontosítása, hogy megszentelhetjük az Úr Jézus Krisztust a mi szívünkbe, és megszentelünk téged, Urunk, Urunk, légy áldott, és legyen meg a te utad köztünk, hogy a néped vagyunk Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen, amen, amen. Hát az elmúlt hetekben, kedves gyülekezet, így a változásról volt szó. És azért ismert ránk fér, de aztán azért is, mert ide is költöztünk, történt egy ilyen külső változás így az életünkben, de legfőképpen azért belső változások és változásokról is nagyon jó látni mindannyiótokat. Csak dőlj hátra, és csak élvezd ezt a közösséget Istennel, ahogy most az ő igéjét is hallhatod. És talán emlékeztek rá, hogy 2 héttel ezelőtt így szó volt alapvetően így a változás természetéről, ahogy így Isten elhívása tele van változással, és hogy a változhatatlan Isten egy olyan kalandra hív bennünket, egy olyan életre, amiben olyan sok változás van, de ő a biztos alap mindezekben. Aztán múlt héten beszéltem így változásról a saját helyi gyülekezetünkkel kapcsolatosan. És azzal kapcsolatosan, hogy Isten milyen területeken, én mit látok, vagy mit érzékelek, hogy pár ilyen területet érintettem, ahol így akár paradigmaváltásra, akár így régi szokások, rosszabb szokás, rossz szokások elhagyására hív, vagy régi beidegződések megváltoztatására, és emlékeztek, sok mindenről volt szó, így a botkormány megrántásáról, hogy a repülő megy lefele, és aztán így a megújulás. És ma szeretném ezt folytatni. Szeretnék még ma is így a változásról beszélni. És szeretnék 3 másik területet érinteni, a mi helyi gyülekezetünkben, ami így nagyon a szívemen van, és biztos, hogy fel lehetne sorolni sok mindent, de három olyat, ami tényleg a szívemen van, így hiszem, hogy igeileg fontos így számunkra, hogy megnézzük, hogy megértsük, hogy szembenézzünk, és hogy megengedjük, hogy Isten szelleme az ő örök igéjével karöltve így változásokat kezdeményezzen bennünk, és aztán mi azt meglépjük, és az egy új úttá válik egy idővel. Na most megértjük, hogy azonnal nem válnak új utak, így van, hanem az először lehet, hogyha jártál már vadonban, vagy ilyen helyen, az először lehet, hogy így van egy úttörő, aki előre megy, vagy elindul. Aztán ahogy azon az úton többet, és többet, és többet járunk, és ez így van minden szokással, minden gondolkodásmóddal, egy idő múlva új ösvények keletkeznek, új utak keletkeznek, és néha nehéz a régi utakból kilépni, de Isten új utakra vezet bennünket, mert füves legelőkre vezet. És mielőtt még így beszélnék egy kicsit arról a három dologról, vagy három területről így a gyülekezetünk életébe, hagyj beszéljek egy picit arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy mennyire szeret téged, és hogy mennyire biztonságban vagy. És hogy és csak hagyd mondjam, hogy biztonságban vagy. Így a léted nincs fenyegetve. Nincsen egy egzisztenciális fenyegetettség feletted és felettem. Ez a megváltás hatalmas ajándéka és csodája. Hogy mi hívők valóban megnyugodhatunk, valóban hazaérkeztünk. Mi Istennek gyermekei, mi valóban így elengedhetünk dolgokat, mert be vagyunk fogadva, el vagyunk fogadva. És ez az evangélium. És az evangélium az, hogy Isten azt mondta, hogy én inkább meghalok érted, mint élek nélküled. Hogy felfogjuk mi azt, hogy Isten akar bennünket. Tehát, hogy nem csak, az evangélium nem csak az, hogy Isten szeret és megtűr. Nem csak az, hogy jó lehet valahol úgy helyünk valahol az ő tervébe, vagy az ő királyságába, vagy az ő tróntermébe, valahol ott úgy távol, hogy nem pusztít el bennünket, hogy nem küld minket kárhozatra, hogy nem kell fenyegetve éreznünk magunkat, hanem az evangélium az több ennél. Az evangélium az, hogy te akart vagy, te vágyott vagy, hogy te jól lehet a 7,4 milliárdnak ból egy vagy, de Isten számára ez nem csak egy, hanem ő ott hagyja a 99-et, és téged akar, téged választ, te rád vágyik, érted halt meg, érted jött el, téged váltott meg, téged akar így a tróntermében, így ott maga mellett, te akarva vagy, te vágy, te nem csak, hogy el vagy fogadva, hanem szerethető vagy, és szeretve vagy, és hogy elengedheted magadat belül, nem vagy veszélyeztetve, nincs a léted veszélyeztetve. Isten megosztotta magát veled teljesen, és csak vágyik arra, hogy erre rádöbbenj, erre megnyíljon a szemed, hogy lásd, hogy mi mindened van ő benne. És minél inkább megfürdünk, figyelj, minél inkább megfürdünk ebben az evangéliumban, annál inkább vágyjuk a változást is. Minél inkább megfürdünk ebben az evangéliumban, annál inkább kapacitásunk van arra, hogy ne azok az emberek legyünk, akik voltunk. Nem azért, hogy szeretve legyünk, hanem mert szeretve vagyunk. Minél inkább megértem ezt az evangéliumot, valóban egy nagyon személyes értelemben, annál inkább azt tudom mondani Pál apostol, hogy noha mindannyiótokkal szemben én szabad vagyok, de mégis mindenkinek a szolgájává tettem magamat, mert annyira szabad vagyok. Te figyelj, én annyira szabad vagyok, én annyira tehetek most már bármit, mert nem a tárgyaló teremben ülök, nem a bíróságon vagyok, egy vádló padon reggel, délben, este a vádlottak padján, hanem az atyai házban ülök, és annyira szeretve vagyok, hogy figyelj csak, most félre tudom tenni a jogaimat, most félre tudom tenni az önigazságomat, most félre tudom tenni azt, hogy neked mit kellene tenned velem kapcsolatosan. És én csak kész vagyok arra, hogy valóban szolgáljalak, hogy valóban az Isten szeretetének az áramlása, az áradata rajtam keresztül menjen. Szabad vagyok véleményektől, szabad vagyok ítéletektől. És most adom magam arra, hogy Isten szolgáljam, hogy másokat szolgáljak, mert az evangélium szabaddá tett. Radikális változást idézette bennem. Egy érzelmi biztonságom van. Ki se lehet fejezni, mi minden jelent ez. Ilyenkor az ember úgy él, mintha milliárdos lenne. Úgy él, mint aki tud nagyvonalú lenni másokkal, nem érzi fenyegetve magát, nem kell védeni magát. Az evangélium. És az azért fontos, mert a változás, a megfelelő változás, a helyes változás, az Isten szerinti változás, az egy ilyen szívből tud csak igazán áradni, ahol, amit az evangélium szabaddá tett. Nem egy olyan lelkiismeretből, ami még mindig megpróbál megfelelni valaminek, hanem a szeretetnek abból a hatalmas szabadságából. És hagyj érintsem akkor ezt a pár dolgot, amit így szeretnék megosztani veletek így a gyülekezeti családunkra vonatkozólag. És igen. És az egyik, vagy a negyedik, mert múltkor már hármat mondtam, az így az elfogadás, a befogadás, a szeretet és a tisztelet kultúrája. Nyilván ez kultúrává akkor vál, ha gyakoroljuk, minél többen gyakoroljuk egy közösségben a szeretetet, az elfogadást, az egymásnak a befogadását, az egymásnak a tiszteletét is. Mindez az evangéliumból fakad, hogy Isten tisztel bennünket, tisztel téged, hogy a megváltás az a megváltás révén befogadottá váltál, és én is befogadottá és elfogadottá váltam. Egyébként ebben az egész keresztényedben nekünk semmi olyat nem kell adnunk, amit így ne kapnánk 24/7-ben Istentől, jó? Tehát nem kell itt saját anyagból dolgozni. Jó, nem kell saját erőből, nem kell saját gógyiból, hanem abból dolgozhatunk, amit egyébként az atyai háznál megélünk. Megélünk. Elfogadás, befogadás, szeretet, tisztelet, kultúrája. Róma 15:17. Azt mondja, hogy azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ja, fogadjátok be egymást. Fogadjátok be egymást. És figyeltek így, csak egy kis teológiai zárójelbe. Vannak újabb megközelítések így a római levélhez, egy érdekesség, hogyha érdekel téged. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a római levelet azt mondja, többen érvelnek, hogy nem úgy kell olvasni, ahogy eddig, hogy az elejétől indulunk, és indul a nagy érvelése Pál apostolnak, ami felépíti a megigazulás tanát, hanem hátulról kell kezdenünk megértenünk, hogy a római gyülekezet egy végtelenül megosztott gyülekezet volt, ahol zsidók és pogányok és különböző régi beidegződések uralkodtak, és ez rengeteg megosztottságot. És azért kezdi el mondani azt a római levél, hogy mindannyian elveszettek vagyunk, mindannyian remény nélkül vagyunk, csak a Krisztusnak a kereszthalála által van reményünk, és mindannyiunk ő benne vagyunk elfogadva, hogy egy asztalhoz ültessen bennünket, hogy megértse, hogy a bennünket elválasztó különböző válaszfalak már leomlottak a Golgotai keresztnél. És ezért fogadjátok be egymást, ezért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott titeket a Krisztus dicsőségére, az Isten dicsőségére, hogy én ellettem fogadva, te ellettél fogadva, az atyai asztalhoz ültett, tehát bennünket, úgy mi is csak fogadjuk el, jól lehet, valószínű, nagyon különböző vagyunk, és mindjárt ki fogok erre térni. János 13:34-35, azt mondja Jézus, és emlékeztek, talán ez volt így a halála előtt az utolsó ilyen dolog, amit így igazán a lelkünkre akart kötni az Úr, hogy én új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ennyire, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványim vagytok, ha egymást szeretitek. Ebben a két versben, 34-35, háromszor van, hogy egymást szeressétek. Figyeljetek, kedves gyülekezet! Nincs opciónk. Egy asztalhoz lettünk ültetve, kiválasztottak vagyunk. Nincs opciónk, mint az, hogy buzgón szeressük egymást, mert az Úr még külön a lelkünkre kötötte a kereszt halála előtt, hogy ő most egy új parancsolatot ad, hogy egymást szeressük, ahogyan ő szeretett bennünket. Hogy igazából az eklézsia, a gyülekezet az azáltal válik vonzóvá, azáltal válik világosságá ezen a földön, hogy mi szeretjük buzgón egymást, szolgáljuk egymást, és lefektetjük egymásért az életünket. Jól lehet, nagyon különbözőek vagyunk. Különbözőek vagyunk személyiségben, különbözőek vagyunk megközelítésben, különbözőek vagyunk életkorban, különbözőek vagyunk tapasztalatban, egy csomó mindenben. Róma 12:10. Azt mondja, hogy tisztelet adásban egymást megelőzőek legyetek. Így van? Tehát, hogy előzzük meg egymást. Lehet, hogy te nem adsz nekem tiszteletet, de én szívesen adok neked tiszteletet, mert Isten tiszteletet ad neked, és szeretnélek tisztelni, mert értékes vagy. Oké? És ez nem függ attól, hogy te tiszteletet adsz nekem. Én szeretnélek megelőzni azért, mert az evangéliumot élem, mert egyébként ezt tapasztalom napról napra. Azért, mert az Istennel való kapcsolatomban az evangélium valósága árad az én életemben, és most én megtehetem azt, hogy tiszteljelek téged, és meg is előzzelek téged a tisztelet adásban. Mert Isten ilyen, az evangélium ilyen, és ez az elhívásunk, és tudod, amikor találkozunk, és nem tudom, hogy így megvan-e így az elmédben, így találkozunk, bármilyen módon, és kezet fogunk, vagy megöleljük egymást. Nem valami módon ezt keressük egymásnak a tekintetében? Te elfogadsz engem? Te akarsz engem? Te értékesnek tartasz engem? Nyilván azért annyira fájdalmas az elutasítás, vagy azért van az, hogy zavar bennünket, ha látjuk, hogy valaki inkább nem fogad el, vagy inkább csak úgy áll, és mint hogyha falnak ütköznénk. De hogy mondjam ezt? Ne ijedjünk meg ettől. Világos az Isten által adott út. És ez ez az, hogy légy megelőző a tiszteletadásban, hogy új parancsolatot adtam, hogy egymást szeressetek, hogy szeress, mert valójában ez az evangélium megélése számunkra, és figyeljetek, adjunk teret is egymásnak, és ez fontos. Adjunk teret, ne legyünk ilyen szűkmarkúak, legyünk nagy lelkűek egymással. Tudod, akkor vagyunk ilyen szűkmarkúak, vagy ilyen mi a megfelelő szórás, sóherek, vagy ilyen, azt akartam mondani, hogy szarrágó, de már kimondtam, jó? Már kimondtam. Tudod, amikor minden kicsi különbségbe belekötünk. Amikor nem engedjük meg a másiknak, hogy másik, minden kicsi különbségbe belekötünk. Figyeljetek, nem kell, teret adhatunk. Az rendben van, hogy a másik más. Az rendben van, hogy más az ő személyisége. Így van, vannak olyanok, akik ilyen fej emberek. A személyiségük az, hogy így mindent gondolnak, és végig gondolnak, és gondolnak, és gondolnak. Akkor vannak ilyen kézemberek, akik mindig cselekednek, utána gondolkodnak, jó? Nem azt mondom, melyik a jobb, jó? Vannak ilyen szívemberek. Így van, szívemberek. És van egy szituáció, egy helyzet, egy gyülekezet, amiben együtt élünk. Együtt élünk. Együtt élünk. A gyülekezet az azt jelenti, együtt élünk. És vannak fejemberek, és szívemberek, és kézemberek. És fogadjuk be egymást. Szeressük egymást, ugyan Krisztus szeretett bennünket. Adjunk teret egymásnak. Ott vannak a tanítványok, és többször beszéltem erről, emlékeztek? A tanítványok, akiknél ott van Péter, aki, hát ilyen, tudod, ő mindig tudja. Ő tudja, és tudja, és tudja, és mindig ő adja az első választ a kérdésekre. Egyébként nem ad túl sok teret a többinek. Aztán ott van Jakab és János, akik ők a mennydörgésnek a fiai. Ők indulatosak. És csak úgy, ahogy nagyon tudnak szeretni, csak úgy más pillanatban nagyon tudnak így indulatosak lenni a másik irányba is. Aztán ott van Tamás, aki egyszerűen soha nem tudja rávenni magát, hogy egy döntést hozzon. Így a zokniának a felhúzás az, hogy még zoknit válasz, a 25 perc kell minden reggel. Mindig, amikor mennek, most vigyem ezt, ne vigyem ezt, mit vigyek magammal. Egy idegesítő alak. Oké. Jézus direkt elhívott egy nagy csomó különböző embert, különböző háttérrel, különböző személyiséggel, azért, hogy reményt adjon mindannyiunk számára. Azt mondva, hogy figyeljetek, ez az én népem. És ez az én népem, amely más, mint a világ, mert nem az egymással való különbözőségekre kezd fókuszálni, hanem arra, amink van Jézus Krisztusban. És ez egy út a közösségben. És lehet, hogy annó jellemző volt az, hogy ha valaki más volt, beszóltak a gyülekezetbe neki. Így van? Vagy mindig volt ilyen okos tanítgató, aki így a Bibliával jól fejbe tudott verni mindenkit. Így van? Vagy lehet, hogy mindig okítás ment, hogy minden beszélgetés ilyen egymás okítgatásáról szólt. Nem kell, hogy ez így menjen, hanem befogadjuk, elfogadjuk, szeretjük és tiszteljük egymást, és teret adunk egymásra, és nagyra értékeljük egymást. És ez nem könnyű, de ez az evangélium. Ez az evangélium. És mi el vagyunk hívva arra, hogy megéljük az evangéliumot személyesen, és közösségként is. És az akkor nagyot szól, és egyébként hangosan is szól, azon túl, hogy dicsőíti az Úr Jézus Krisztust. Hagy olvassak még nektek Róma 14-ből, mert sokszor azt gondoljuk, hogy a köztünk lévő, a gyülekezetünkben lévő különbözőségek, azok annyira ijesztőek, hogy biztos Jézus nem erre gondolt, vagy Pál apostol nem ilyen helyzetekre gondolt, hanem ennél jóval egyszerűbb helyzetekre. De a válasz az, hogy nem. Jó, Róma 14 második verstől szeretném így olvasni nektek. Azt mondja, van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Oké? Okay? Úgyhogy itt van a római gyülekezet, és van, aki mindenevő, jó? És van, aki zöldségevő, és ott vannak a feszültségek köztük. És ennek különböző oka lehet, ott vannak a zsidó, a messiás hívő zsidók, akiknek megvolt, hogy mi a fontos számukra, milyen étrendet követnek, ott vannak a pogányokból lett zsidók, vagy pogányokból lett hívők, bocsánat, Krisztus követők, és feszültségek vannak. És így folytatódik, hogy aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne ítélj el azt, aki eszik. Mert nézd meg, Isten befogadta őt. Ott van, erről beszélek, erről beszél az ige. Mert Isten befogadta őt, így van? Hogy valaki, azt mondja, nézd csak meg, azt mondja, aki eszik, ne vesse azt meg. Tehát mi történt a gyülekezetben, mi vált szokássá gyakorlat, hogy így megvetett, jól megvetették egymást a testvérek. Jól lenézték egymást a testvérek, jól leszólták egymást a testvérek, jól kibeszélték egymást a testvérek, úgy megvetették egymást, mert másak voltak. Így van, vagy azt mondja, aki eszik, nézd meg, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne ítélje el azt. Ne ítélje, tehát megvetés és ítélgetés folyt a gyülekezetben. Azért íródott ez, mert ez volt a normális. De ez nem az evangélium. És a kérdés az, hogy miért nem jött Pál apostol, és én gyakran gondolkodtam ezen, miért nem jött Pál apostol, és mondta azt, hogy itt van két oldal, és valószínűleg több oldal, és miért nem mondta azt, hogy gyerekek, nektek nincs igazatok, ti zöldségevők, avagy nem ismeritek ki az evangélium szabadságát. Hogy az evangélium szabadsága az, hogy mi minden evők lehetünk. Korrekt? Nem. Pál apostol nem javítja ki őket itt. Mert meg akarja értetni velük azt, hogy ezek olyan régről jött beidegződések is voltak, és meg akarja értetni, hogy a helyi gyülekezetben az elhívásunk az, hogy befogadjuk egymást, hogy olyan Krisztus elfogadott, és ez az, ami mássá teszi Isten királyságát, mint a világot. Negyedik vers. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Hogy figyelj, ez a másik testvér az nem a te szolgád, hanem az Úrnak a szolgája, másnak a szolgája. Így van? Ötödik vers, egy másik problémakör. Ez az egyik napot különleg tartja a másiknál. Az pedig minden napot egyformának tart. Ó, figyelj, ő ragaszkodik a szombathoz, ő ragaszkodik a vasárnaphoz, ő ragaszkodik a péntekhez. Ő meg azt mondja, figyeljenek, nincsen jelentősége, minden nap egyforma. Adjátok meg, melyik a helyes válasz. Kinek volt igaza? A szombatistának? Nem, így van. Minden nap egyforma. Így van, egyik nap sem különlegesebb. De nem ez az üzenete Pál apostolnak, hogy jaj, ti nem tudjátok, minden nap egyforma, annak a csapatnak volt igaza. Nem. Hanem az volt, úgy folytatja, mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Micsoda szabadság, micsoda nagy lelkűség. Micsoda testvériség! Ó, igen! Aki a napokra ügyel, és itt jön a csavar, az Úrért ügyel, Pubi. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Figyelj csak, ő az Úrért teszi ezt, te pedig az Úrért teszed azt. És ez annyira fontos, hogy kihozzuk ezt az egészet, bármilyen, kihozzuk ezeket a különbözőségeket, így a jó vagy rossz kategóriából, vagy a fekete-fehér. Mert ezek a különbözőségek, amik a helyi gyülekezetben vannak, minden helyi gyülekezetben egyébként nem üdvösségkérdés. Nem kategórikus tanok, vagy üdvösségkérdés, hanem ezek olykor nagyon sokszor csak ilyen szürke területek. Te ezt így látod, más valaki máshogy látja. És hogy ez teljesen rendben van. Legyünk nagy lelkűek egymással, teret adva egymásnak, nagyra értékelve egymást. Nem kell, hogy mindenben mindig egyetértsünk. Nem az a jó gyülekezet, ahol mindenki mindenben egyetért. De hogy mindannyian az Úrért élünk. Mindannyian az Úrért vagyunk meggyőződve dolgok felől, amik felől meggyőzött bennünket Isten. Oké, hagyj érintsek még egyet-egyet, és aztán befejezem. A másik, amit szerettem volna említeni, az egészséges kapcsolatok. Az egészséges kapcsolatok. Hogy egy helyi gyülekezetben az egészséges kapcsolatok egy hatalmas, hatalmas, hatalmas érték. És egy olyan gyülekezetből nem számítanak. Sokkal inkább az számít, hogy te milyen teológiát képviselsz. Mennyi mindent tudsz így a Bibliából. Vagy mennyi szolgálatot végzel. Így nem ezt látjuk az Új Szövetségben, hanem kapcsolatok és egészséges kapcsolatok. Efézus 4-ben, a 16. versben azt mondja, hogy belőle, azaz Krisztusból van összerakva és egybeszerkesztve az egész test egymást támogató minden ízével, vagy ízületével. Nézd csak, hogy épül fel a test. Hogy ott vannak a csontok, és a csontok találkoznak. És ott van egy kapcsolat. És az az ízület, az ízület az, ahol két csont találkozik. És mikor ez az ízület, ez a találkozás, ez egészséges, akkor a test egészséges. Mikor ez az ízület be van gyulladva, akkor a test egészségtelen. Hogy a kapcsolatok és a kapcsolódásaink annyira fontosak, egészséges kapcsolódások, egészséges kapcsolatok. És én vágyok egy olyan közösségre, egy olyan, hogy a gyülekezetünk abba az irányba menjen, és abba az irányba fejlődjön, ahol virágzó és egészséges kapcsolatok alakulnak ki. És biztos, hogy sok példát tudnék mondani, hogy ez egyáltalán nem ez volt a jellemző sajnos erre a gyülekezetre. Voltak kivétek, de nem ez volt a jellemző. Nem a kapcsolatoknak az egészsége. Nem egészséges kapcsolatok, hanem nagyon sok más dolog. Érdekes így az Új Szövetségben, az evangéliumban a farizeusok rendszerében mindaddig, amíg te Istennek az elvárásait megtetted, addig te abszolút rendben voltál, még ha a kapcsolatai romokban is voltak. Te szellemi voltál. Ha te megtetted azt, amit a vallási rendszer megkívánt, lehet, hogy a kapcsolataid nem működtek, de te egy szellemi fickónak voltál hívva. És Jézus, amikor eljön, és tanít az ő királyságáról, az Isten királyságáról, akkor azt mondja, hogy nem, 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 nem. Mert az Istennel való kapcsolat és az egymással való kapcsolat mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Sőt, Jézus azért jött el, hogy megbékélést hozzon az Istennel való kapcsolatunkban, de az egymással való kapcsolatunkban is, hogyha tanulmányozod az Efézusi levelet, látod azt, hogy nem csak az Istennel való kapcsolatunkban, hanem az egymással való kapcsolatunkban így teremtett egy új családot magának az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy vigyázzunk a kapcsolatainkra. Tartsuk nagy becsben ezeket. Ne engedjük, hogy elértéktelenjen, és hogyha elértéktelenet, akkor értékeljük fel őket. Mondok egy példát. Máté 5-ben Jézus, ahol az ő királyságáról tanít, hogy, milyen is az ő királysága, ami más, mint a világ, azt mondja a 23. verstől, hogy van egy testvér, aki hozza az ő áldozati ajándékát. Azért, ha az áldozati ajándékodat az oltárra viszed, ajándékot visz Istennek. Isten szolgálja, odadóan, de nagyszerű. És ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, akkor ne foglalkozz vele. Te Isten szolgálod elvégre is? Nem. Hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg a testvéreddel, és csak azután jöjj és vidd fel az ajándékodat. Miről beszél Jézus? Pont célba veszi azt, amit a farizeusoknak a rendszerét, a vallási rendszerét, hogy ha te hozod az ajándékodat Istennek, akkor taps, akkor te szuper vagy. És Jézus azt mondja, igen. És közben eszedbe jut, hogy a te testvérednek panasza van ellened, hagyj mondjam ezt. Akkor tedd le az ajándékodat. Eredj, békülj meg a tesóddal. Beszéld meg vele. Istennek a szívét bántja, amikor az egymással való kapcsolataink értéktelenek. Mikor mondhatunk egymásról dolgokat, bátran, negatívan, és mondunk, és nem beszélünk meg dolgokat. Figyeljetek, ezek rossz beidegződések. Jézus királysága nem erről szól. Ezek rossz alapok. Menj és keresd meg a testvéredet. Menj és beszélj vele. Találkozzatok egy kávéra. Találkozzatok egy alkalom után. Kutasd ki őt. Légy nagy fiú. Légy nagy lány. Hagyd dicsőítse az életed az evangéliumot, az Úr Jézust. És hagyj éld meg az evangéliumot, ami a megbékeltetés evangéliuma. Persze, ez egy nagy téma. Van olyan helyzet, amikor a másik nem nyílik arra, hogy megbeszélje, nem nyílik a megbékélésre, akkor Róma 12, ami rajtatok áll, tudod, azt tedd meg. Többet nem tudsz megtenni. De ez fontos, hogy odafigyeljünk. Figyeljetek, a gyülekezetben ez egy család, hogy odafigyeljünk egymásra. És persze nem tudsz mindenkire odafigyelni, nem is kell, de valakire tudsz. És tudsz figyelni arra, hogy a kapcsolataid, azok alapvetően egészségesek legyenek. Hogy megbocsátás legyen, hogy megbékélés, hogy megbeszélés legyen, ha kell engesztelés. Úgy szintén hagy mondjam azt, hogy mi vagyunk a gyülekezet. Mi? Ismerjük meg egymást. Emlékeztek, mondtam azt, hogy ismerjük meg egymás nevét. Igen. Mert lehet, hogy egy 400 fős gyülekezetben kevésbé ismerhetted mindenki nevét, de most már ismerted a testvérek javarészének a nevét. Isten családja vagyunk, egy gyülekezeti család vagyunk. ismerjük meg egymás történetét, legyünk kíváncsiak egymásra, legyünk kezdeményezőek. Persze, tudom, hogy olykor nehéz kezdeményező lenni, hogyha tartaszható, hogy esetleg elutasítanak, vagy megint elutasítanak. De valahol esélyt kell adnunk Isten szellemének. Esélyt kell adnunk Istennek, és hitáltal kell élnünk. És hitáltal kell egymás felé is lépnünk. Hogy mondjam még ezt, hogy dobjuk el azokat a régi fényképeket, amik ott vannak, lehet, hogy szorongatunk a kezünkbe egymással kapcsolatosan. 5 évvel ezelőttről, 8 évvel ezelőttről, 3 évvel ezelőttről, 1 évvel ezelőttről. Mert Isten szelleme köztünk van. Lehet, hogy ez a testvér már egyáltalán nem olyan, mint amit te gondolsz. És ott van az a fénykép, és nézed, és te inkább azzal a fényképpel vagy kapcsolatban, mint azzal a testvérrel. Menj oda bátran, légy nyitott a beszélgetésre, és nyissunk egymás felé, kérdezgessük egymást, és a Szent Szellem belép, és azt fogjuk találni, hogy épülnek a kapcsolatok. Úgy szintén, hogy mondjam itt saját magamat, hogy ha valami kérdésed van, gyere oda nyugodtan hozzám. Kérdezz tőlem bátran. Jó, nem értesz esetleg, hogy miért ezt döntöttem, vagy azt döntöttem, vagy a gyülekezettel kapcsolatosan bármi kérdésed van, gyere oda nyugodtan. Kezdjünk egy új kultúrát kultiválni, egy új szokásokat építeni, ahol személyesen meg tudunk beszélni dolgokat. Nem kell, hogy mindennel egyetérts egy gyülekezet vezetésével kapcsolatosan. Az dedó egy. A családba se értünk egyet mindig. Így van? Egyáltalán nem értünk egyet mindig. Mindegy. Belemehetnék. Nem. De attól szerethetjük egymást. És erre vagyunk elhívva. Tisztelhetjük egymást. Erre vagyunk elhívva. Attól nagyra értékelhetjük egymást. Attól törődhetünk egymással. Úgyhogy gyere nyugodtan, kérdezz tőlem is. És lehet, hogy a múltban volt rossz tapasztalatod gyülekezetvezetéssel, vagy sérültél különböző dolgokból, és most az is könnyen lehetséges, hogy a múltbeli rossz tapasztalatodat most belevetíted akár a velem való kapcsolatba is. Azt gondolod, hogy én olyan vagyok, mint valaki más. És nincs rosszabban, amikor nyilván az ember rádöbben, hogy oké, bele lettem helyezve egy dobozba. Adjunk esélyt Istennek, Istennek, Isten van köztünk. Isten munkálkodik köztünk. Isten szelleme van ott az életünkben. Igazából a gyülekezet az Isten elhívás. Ez nem a mi klubunk, ez Isten elhívása és Isten igazságai alapján működik, vagy működhet egyedül rendeltetésszerűen. És azért, mert ámulatos kincsek vannak ebben a gyülekezetben. És igen, rád gondolok. Meg Isten rád gondol. Meg a melletted ülőre, meg a mögötted ülőre, meg az előtted ülőre, meg a házi csoportban, akivel együtt vagy. Ámulatos kincsek, hihetetlen kincsek. A kegyelemnek a trófeái. Isten szeretetén, végtelen szeretetének a tárgyai. Úgyhogy végezetül szeretet, elfogadás, befogadás, tisztelet kultúrája, egészséges kapcsolatok, és aztán végezetül egységkultúrája. Hogy be akarom fejezni egy pár mondatot, vagy egy-két percet hagyd mondjak erről. Egységkultúrája. És megértem, igen, azt, hogy a gyülekezetünk, és tudom, lehet, hogy fáj, hogy nyilván ezt mondom, de szembe kell néznünk. Elszokott az egységtől. Elszokott. Ebben a közösségben nem volt egység már vagy 8 éve, vagy 10 éve, vagy 12, nem tudom. Nem volt egység vezetői szinten. nem volt egység gyülekezeti szinten. Nem azt mondom, hogy itt a teljes egység hiánya volt, de hogy nem volt jellemző az egység. És figyeljetek, mikor egy ilyen közegben vagyunk, észre se vesszük, hogy elszoktunk az egységtől. Nem tűnik fel, mert benne vagyunk. Ugye benne vagy, és nem tűnik fel, hogy hát elszoktunk. Hogy ha 80-an vagyunk, akkor mindenki 80 különböző irányba néz. 4-80 különböző irányba szeretne menni. 4-80 különböző elképzelése van. Vagy úgy szintén az, hogy jellemző a panaszkodás egymásra. Hogy panaszkodunk dolgok felől, egymás felől. És ez mind így az egységnek a hiánya, egy ilyen széthúzás, egy a különbözőség megtalálása. És csak hagyd mondjam ezt, hogy a Szentírásban semmi más, vagy a legvilágosabb az, hogy Isten az egységet áldja meg. Ez úgy világlik a Szentírásba, hogy, mint ide Makó, 133. Zsoltár. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. De ez egy ígéret is, hogy ahol egységben vannak a testvérek, oda áldást és életet küld az Úr. És megáldja azt a közösséget természetfeletti módon, természetfeletti jelenlétével, természetfeletti munkájával. Gyertek még velem, János 17-ben, a főpapi imádságban, az Úr Jézus az utolsó imában azt kéri az Atyától, és azt köti a mi lelkünkre, hogy ahogyan az Atya és a Fiú egy, úgy legyünk mi is egyek. Figyeljetek, én nem tudom, nem lehet úgy olvasni a Szentírás, hogy nem mondanád azt, hogy ez egy olyan, hogy ez ebben nem lehet kompromisszumot kötnünk. Nem köthetünk kompromisszumot. Az önmagával megosztott ház nem tud megállni. Az egységünket az Úr Jézus lábainál, az atyai asztal, nál találjuk. És hogy mondjam ezt, ez az egységünk egyébként a szellemben megvan minden egyes megváltott hívőnek. És csak hagy bátorítsalak arra téged, benneteket, mindannyiunkat. Értékeljük nagyra az egységet. Vigyázzunk az egységre, vigyázzunk a szavainkkal, hogy miket mondunk egymásról. Vigyázzunk a panaszkodó mentalitásra, mert valóban sok panaszkodás történt. Az elmúlt évek során sok minden történt, és csak könnyű magunkkal vinni a régit az újba. Az egység védelme az mindannyiunknak a felelőssége. Legyünk bölcsebbek, legyünk érettebbek, legyünk felnőttebbek. Értsük, védjük, szeressük, keressük az atyai házban. És hogy mondjam még ezt? Az egység az nem egyformaság. Még egyszer, nem egyformaság. Nem kell egyformának lenni, és nem kell mindenben egyet értenünk, hogy egységünk legyen. Nem azért van mi egységünk, mert mi mindenben egyet értünk, hanem azért lehet egységünk, mert Isten megváltott gyermekei vagyunk, akik az Úrért élünk. És itt kötök vissza a hívő papsághoz, amiről múlt héten szó volt, hogy amikor az Úrért élek, és megértem, hogy van egy autonómiám, amit az Úr adott, és neked is, és tudjuk egymást szeretni, és lehet, hogy vannak dolgok, amiket másként látunk. Ezt hívják érettségnek. Dedo egyben az egység az az, hogy mindenben egyetértünk. Az érett világban az egység az, hogy nem értünk mindenben egyet, de megértjük, hogy kicsoda Jézus, kicsoda Isten, mi az evangélium, mit jelent ez a mi helyi közösségünkben, és igyekezünk megőrizni a szellemnek az egységét a békesség kötelékében. És keressük egymás épülését, építését, a gyülekezetnek az építését, és gyűjtünk, és nem tékozlunk. Testvérek, a tékozlás ideje mögöttünk van, vége lejárt. Higgyétek el nekem, ha elkezdünk gyűjteni, Isten bőségesen megáldja azt. Elkezdjük keresni ezeket a dolgokat, Isten bőségesen megáldja azt. Elkezdjük az evangéliumot élvezni magunk számára, és egymás számára, és nagy lelkűek vagyunk, Isten kivirágoztatja a közösségünket, ez nem kérdés. Ebben 1000%-osan meg vagyok győződve azért, mert Isten hűséges, Isten mindig hűséges. És nem tékozlunk, hanem építünk, és egy építő mentalitásunk van azzal, amit Isten neked adott a te részed, de egy csodálatos részed van. És izgatott vagyok afelől, hogy Isten mit hoz ki a részekből, ahogy összerakjuk, és hogy hogyan vezet és áld meg bennünket. És a mi felelősségünk, a mi részünk az az, hogy egy másfajta kultúrát, egy másfajta közösséget szeretnénk kultiválni. Egy olyat, ahol nem beszólások vannak, hanem elfogadás, befogadás, szeretet. Egy olyat, ahol a kapcsolatok értékesek. És amikor történik egy törés egy kapcsolatban, akkor felmegy a jelző, hoppá. Hagy menjek oda ahhoz a tesóhoz, hagy beszéljek. És ez jó, ez jó. A vezetői csapatban igyekezzük ezt gyakorolni. Csak igyekezzük ezt gyakorolni. Nem is kell, hogy mi mindenben egyetértsünk. Isten ments! Isten ments! Úgy tudjuk kiegészíteni egymást, ha nem mindent ugyanúgy látunk. Mindenkinek a részére szükség van. De nem tehetjük meg, hogy leengedjük ezeket a kapcsolatokat. Mert Jézus ezért halt meg. És aztán keressük az egységet, mert Jézus ezért imádkozott, mert ez dicsíti az atyát, és ezáltal tudjuk az ő célját, küldetését betölteni ezen a földön. Amen, amen, amen. Gyertek, imádkozzunk, és hányotokhoz szólt ilyen vagy olyan módon így a téma nagyszerű. Nagyszerű. Gyertek. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük a mindazt, aki te vagy, és mindazt, akivé tettél bennünket. Köszönjük az evangélium tisztaságát, valóságát. Köszönjük azt, hogy a gyülekezet az nem a mi szívünk mélyéből szakadt ki, fakadt ki, hanem a te szíved mélyéből. És köszönjük, hogy most a te álmaidnak a részei lehetünk. Atyám, köszönöm a testvéreimet, akik éheznek és szomjaznak téged, és vágynak rád. Vágyunk rád, Uram. Vágyunk rád az életünkben, vágyunk rád a kapcsolatainkban, vágyunk rád köztünk, a közösségben, a gyülekezetünkben. Vágyunk rád az Isten tiszteleten, vágyunk rád, ahogy egymással kávézunk, vágyunk rád a házi csoportokban, vágyunk rád így a jövőben, ahogy előre viszel bennünket. Atyám, ez a gyülekezet, ahogy elmondtuk már sokszor az imában, kifejeztük feléd. Ez a te gyülekezeted, nem az enyém, nem a másiké, nem a harmadiké, ez nem 80 kis gyülekezet, csak egy helyen van, hanem ez a te gyülekezeted. téd legyen minden tisztelet, minden áldás. Hagy hallgassunk rád, és hagy értsük meg a te szándékodat. És te vezesd és tereld a mi szívünket, hogy a te utadon tudjunk járni. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen.